Kezdjük csókolom, jó reggelt kívánok, erős áram Istenünk! Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a kedves testvérek itt a boldog újesztendő második szombatján ismét a Luther kollégiumban gyűltek össze, szeretett püspökünknek a vezetésével, és mindenkinek kívánok boldog újesztendőt, és püspök úrnak pedig átadnék egy olyan érmet, amit már korábban kellett volna, mert a kollégiumunk 10 éve funkcionált, 10 éve volt felavatva, felszentelve, és Imre bátyám, ha szabad így szólítanom, nagyon sokat fáradozott, segítette a kollégiumot, sokan kaptak érmet, és akkor ezen a szeretettel én is átadom, mert ő neki más elfoglaltsága volt, későn tudta meg azt, hogy ide is kell jönni, vagy ide is lehetne jönni, és hát akkor ezennel lesz foltolván. Köszönjük szépen, nagy szeretettel a munkát.
Köszönöm szépen.
Erős várom Istenünk, kedves mindnyájukat sok szeretettel köszöntöm ezen a kicsit hűvös reggelen, de örülök, hogy ilyen szép számba összegyülekezhetünk. Köszönöm Martinovszky igazgató úrnak is a kedves emlékre, a pátadást jelezte ő már, hogyha én nem is leszek itt, de az emléklapot elkészíti. Annyit csak, hogy Isten tényleg abban az időszakban, amikor én aktív püspöki szolgálatot végezhettem, sok olyan kedves feladatot rót ránk, amely a külső kereteknek a megteremtését biztosította ahhoz, hogy minél nagyobb létszámban iskolák, minél a kollégiumok jöjjenek létre, és a diakóniai intézményeink száma is növekedett. Visszagondolok arra, hogy ha akkor nem tettük volna, most már nem lehet. Mindennek rendelt ideje van, olvassuk az írásban, és hát ez is igazolja a Szentírásnak a bölcs tanácsadó karakterét és igazság mozzanatát. Áhítatunkat a 446. énekünk első három versének a eléneklésével kezdjük, majd a végén a 4.-5. verset énekeljük.
Istenem, úgy szeret,
teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás, most és mind örökké. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, add nekünk igédet, ahogy megadod a mindennapi kenyeret.
Att, hogy ígér megváltoztasson, ne haragítson, amikor eltalál, ne örvendeztessen, amikor másokat talál el, ne untasson, amikor szomszédunkhoz szól, ne tetessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Istenünk, hadd pihenjünk meg szerető karjaidban, beszélj velünk, hogy aztán szolgálhassunk neked. Amen. Kedves testvéreim, a mostani áhítat annyiban rendkívüli lesz, hogy az áhítatnak és az előadásnak egy sajátos vegyülete lesz, nem keveréke, amint ahogy a kémiában ezt szokták mondani, hanem vegyület, mert a kettő összeolvad, és a kettő együtt ad tartalmat. Tekintettel arra, hogy most a lelkigondozói szolgálat során a hogyan végezzük lelkigondozói szolgálatunkat téma ebbe az áhítatba foglaltatik össze, mert külön előadás erről nem szól. Ennek alapján azonban hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint megírva találjuk, és az áhítat alapigéjeként szól hozzánk. János apostol első levele 4. fejezetéből a 7. verstől a 12. Tessék ülve maradni. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri az Isten. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretett. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent ugyan soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az Isten az ő szeretetében lesz teljessé bennünk. Ámen. Kedves testvéreim, méltán mondta valaki, hogy a kereszténység a szeretet kultúráját teremtette meg. Hát, ha belegondolunk, az Ószövetségben mégiscsak ezt olvassuk, hogy szeresd fel a barátodat, gyűlöld ellenségedet, vagy ezt, hogy szemed szemért, fogad fogért. És ez valójában ugyan zsidó írásmagyarázók szerint azt jelenti, hogy nem szabad jobban büntetni a másikat, mint ahogy mi megbántott minket. Vagyis ha az egyik szemünket válják ki, akkor mi sem válhatjuk ki a másiknak mind a kettőt. De az egyiket igen. Ez szerint a törvény szerint. A szeretet kultúrájában Jézus minket arra tanít, hogy ha a mi szemünket éppen az egyiket kiválják, mi akkor sem. Kereszténység tehát a szeretet kultúráját hordozza, de nem a kereszténység teremtette meg. Ahogy ezt az igében is olvassuk, az Isten szeretet és az Isten szeretete fordult hozzánk először, és mert ő szeretett minket azzal, hogy a fiát küldte hozzánk, személy szerint hozzád és hozzám, ezért tudunk szeretni, és ha elfogadjuk Istennek ezt a cselekvő tényleges szeretetét, személyes életünkbe való beleszólását, akkor tudjuk még a legnehezebb helyzetben is alkalmasint az ellenséget is szeretni. Na nem érzelmileg, nem mondjunk lehetetlen, de cselekvő módon, hogyha éhezik, tudunk adni neki egy falat kenyeret, ha baleset éri, akkor bekötözzük és orvost vagy mentőt hívunk, és így tovább. Ez az Isten szeretet kultúrájának a teremtő aktusa. És valójában, amikor lelki gondozást, emberekkel való törődést, velük való beszélgetést folytatunk, nem tettünk más, mint hogy ennek a szeretett kultúrának a részeseivé válunk, és mi magunk is ebből indulva terelgetjük oda Istenhez azt, akit megteremtett, a maga képére és hasonlatosságára. Sőt, az oltár azt mondja, hogy nem is sokkal tettél minket kisebbé önmagadnál, vagyis azzal a felelősséggel szabad élnie, ahogyan Isten is felelős szeretettel gondoskodik erről a világról, még ha nem is úgy, ahogy mi elképzelnénk, hanem úgy, ahogy ő neki tetszik. Ha a testvérek emberekkel beszélgettek, mint ahogy nyilván megtették már az elmúlt időben is, és ezután is, akkor észreveszik, hogy enélkül a szeretetteljes odafordulás nélkül semmi eredményt nem érhetünk el, nekünk Isten szeretetét kell kisugározni. Ezért a szeretet megnyilatkozása az elismerő szavakban mutatkozik meg elsőként. Valakihez elmegyünk, és bizony jól esik neki, ha igazat mondva azt mondjuk, hogy de szép ez az otthon. Milyen jól érzem magamat, hiszen itt van ez a csokorvirág az üde életről, a frissességről, ha tetszik, a szeretetről beszél. Valamit elismerésként mondunk a másiknak, amit megtett, mert erre mindannyiunknak szüksége van. Az egyházban néha fukarkodunk ezzel, mondjuk meg őszintén. Hány szerzőt hívtunk föl, ha írt egy jó cikket az evangélikus életben, vagy éppen a reformátusok lapjában? Alig, ha pedig nekünk is tetszett. Lehetne folytatni a sort, még én önkritikusan azt is mondom, hogy talán püspöki szolgálatomnak egyik legnagyobb deficitje, hogy nem részesítette az ember kellő és megérdemelt elismerésben le azokat a lelkészeket, munkatársakat, akik pedig jól végezték a munkájukat. Pedig erre szükségünk van. Az elismerő szavak, mert az elismerés megbecsülést jelent, értékelést jelent, kifejezés annak, hogy fontos vagy a számomra, és jó, hogy ezt a munkát végez. Híveink felé fordulva pedig azt mondhatjuk, hogy mindenki vágyik erre az elismerésre, és vágyik arra a közösségre, amelyben szeretik, amelyben őt is szerethet másokat. Itt különösen jelentősége van a magányban, akár özvegyen, akár elváltan, akár ki tudja miért egyedül élő embereknek, hogy ezt a közösséget megtalálják. Ezért a gyülekezet mindig szeretett közösség. Hát nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Nem a hit igazságainkról, nem a liturgiákról, nem akarom ezeket lebecsülni, nem a félreértés történjék, hanem arról, hogy egymást szeretjük, mert Istentől kaptuk, és visszaadjuk, visszasugározunk. Az se véletlen, hogy Pál apostol így inti a többieket, hogy minden dolgotok szeretetben történik. Minden dolgotok. Ez egy fantasztikus maximalizmus, ha belegondolunk. Nem azt jelenti, hogy sikerül is mindig. De egy dolgot jelent. Hogy amikor nem sikerül, akkor tudunk megbocsátani. Tudunk újra kezdeni. Mert ebben az értelemben igaz, hogy a kereszténység nem a törvényvallása, nem a gyűlölet vallása, hanem a szeretet és megbocsátás közösség. Ezért az egyház gyökeresen különbözik minden más egyéb közösségtől. Visszaemlékszem, amikor Keszperesnek 75-ben beiktattak, részt vett titokban és némi félelemmel egy középiskolai tanárnő, komoly keresztény, de hát a akkori időknek megfelelően, ráadásul a férje bíró volt, alig-alig mert eljönni egyházi alkalmakra, a fiát is titokban, külön csoportban konfirmáltam meg másik három pedagógus gyerekkel. Aztán az iktatás után találkoztunk, azt mondja, Imre, milyen más légkör van az egyházban? És én rendkívül boldog voltam. Mert úgy éreztem, hogy úgy látszik, sikerült ezen az ünnepen valamit neki megérezni az Isten szeretet. Amit visszasugároztunk és adtunk egymásnak. Elismerő szó és átélt élmény. Ha nem ezzel távoznak a híveink az Isten tiszteletről, ha nem így élik meg akár a mi látogatásunkat és a velük való beszélgetést, akkor valami deficitje volt a beszélgetésnek. A szeretet a minőségi figyelést föltételezi a másikkal kapcsolatban. Ez annyit jelent, hogy ha valakivel beszélgetünk, akkor, hadd mondjam a modern szót, egészen oda kell tenni magunkat. Így szokták ezt mondani az unokáink, hogy nagypapa, most tedd oda magadat, mert elhívom az osztálytársamat is a prédikációra. Mi mindig kell, hogy érezzük, hogy amikor valakivel beszélgetünk, akkor egészen ott kell lennünk, szemkontaktusban lenni vele, figyelni a kézmozdulataira, figyelni még a szavainak a hanglejtésére is, mert ugye a hanglejtéssel sok mindent el lehet mondani, és abból sok minden kitűnik, ahogy egyszer valakit arra késztettek, hogy kérjen bocsánatot, és akkor azt mondta, hogy az István, bocsánatot kérek, ez egy becsületes ember. Pedig bocsánatot kért, és azt mondta, hogy becsületes ember. Mert ugye így is mondhatta volna, hogy István, bocsánatot kérek, becsületes ember vagy. Tehát nem ezt akartam mondani. Vagyis akivel beszélgetünk, annak a mondatai hanglejtése is elárulja, hogy ő végül hogyan látja a világot, és hogyan viszonylik ahhoz, a témához, amiről éppenséggel szólunk. Ezt mondja a tudomány jelbeszédnek és testbeszédnek, mert az sem mindegy, hogy éppenséggel hogyan ülünk, vagy milyen a kézmozdulatunk, és így tovább. Mindenesetre, ha mi megyünk máshoz, ha mi beszélünk valakivel, akkor azt át kell éreznie, hogy mi egészen rá koncentrálunk. Neki akarunk mondani valamit, neki akarunk segíteni az éppen felvetett kérdésben. A szeretet tehát abban mutatkozik meg, hogy átadjuk magunkat neki, hogy aztán ő is átadhassa magát a Krisztusnak. A szeretet megnyilatkozik a szívességben is. Sokszor az emberek röstellenek kérni. Van ebben természetesen egyfajta szent alázat, hogy én valamit nem tudok elintézni, de bízom abban, hogy a másik szíves lesz, szeretetet gyakorol, és el tudja nekem intézni. Hogy egy szép példát mondjak, amikor engem ütöttek az altató orvosnőm, egy terék katolikus asszony, nagyon hűségesen végezte a maga munkáját, és hogy itt vagyok az részét emberileg neki is köszönhető. Nem részletezem, amiért mondom. Fölhívott egy napon, azt mondja, Imre bátyám, olyan sok összekötetése van, a testvére unokáját föl kéne vetetni a katolikus óvodába. És mondom neki, hogy nekem a katolikus óvodában semmi összekötetésem nincs, de tőlünk kétség kívül 200 méterre van egy katolikus óvoda, és hát én bejelentkezem az igazgatónőhöz, és elmondom a kérését. Tényleg fölhívtam az igazgatónőt, adott egy időpontot, és hát teljesen meg volt döbbenve, amikor egy evangélikus püspök egy katolikus gyereket a katolikus óvodába protezsál. Azt mondta, hogy látatlanba föl van véve. Talán érzik a testvérek is, hogy micsoda örömöt jelentett ez nekem. Pedig én tettem szívességet. Szóval jó dolog szívességet tenni. Nem kell megriadni, ha kér valaki tőlünk. Nem csak ilyen van a világon, sok egyéb más is, attól kezdve, hogy azt kérdezik, hogy éppensége hol van egy tisztességes lakatos, aki megcsinálja az árat, vagy tudsz-e valakit, aki megcsinálja a televíziónkat, és így tovább, nem folytatom a példákat. A szolgálatom során nagyon sok szívességet tudtam tenni, éppen a kapcsolatrendszeremen keresztül. És én boldog voltam, hogy ezt megtehettem. Én azt hiszem, hogy a keresztény embernek a maga lehetőségei között ezt a szívességet meg kell tudni adni. Amiről beszélünk, hogy a gyülekezeti munkatárs kapcsolatba kerül hívekkel, családokkal, és ezt a szívességet fölvállalja. Biztos vagyok benne, hogy ez a gesztus valahol megsejteti az illetővel, hogy ezt nem másért Krisztus indítékból tette. Végezetül a szívesség mellett a szeretet egyfajta ajándékozás is. Lehet, hogy csak egy kis igéslap, lehet, hogy csak egy tábor csokoládé, lehet, hogy csak egy könyvkölcsönzés, lehet, hogy az illetőnek a bibliákat kell kölcsönadni, mert nincs neki, de valami, ami látható jel is. Ugye, valószínűleg mindannyiunkat úgy nevelgettek a fiam, hogyha valahova elmész, akkor sosem menj üres kézzel. És hát ez az a kategória, ahol a szeretetnek egyfajta kézzel fogható jele van. Hadd mondjam, reggel bementünk a lelkész hivatalba, még lélegzetet se vettünk, mindjárt azt kérdezték, hogy kérek egy kávét. Ugye nem vagyok kávé hogy szenvedélyes, de a gesztus mindenképpen mutatta, hogy igen, ők most valamit akarnak adni. És ezt még akkor is illik elfogadni, szívesen persze, amikor az illető esetleg már ivott egy kávé. Érzik a testvérek, hogy ezzel a mentalitással lehet oda menni, és lehet bekopogtatni emberekhez, hogy ők megsejtsék, átéljék a Krisztus jelenlétét, még ha maguk nem is így fogalmazzák meg. Egy kézfogás, egy ölelés, egy érintés, ahogy Pál apostol mondja, köszöntsétek egymást testvéri csókkal, a szó legtisztább és legnemesebb értelmében, mind-mind azt jelzi, hogy ez az összetartozásnak egy szimbolikus kifejezése. Az apostol sem beszél másról, annyit tudunk az első jánosi gyülekezetről, hogy néhány gnosztikus volt közöttük, akik rajongók voltak, meg az ismeretek tárházának gazdagságát fontosabbnak tartották, mint az igének a értelmezését. Különbnek tartották magukat sokaknál, és ezért az apostol hangsúlyozottan mondja, hogy a szeretet, nem az ismeret, hanem a szeretet teszi az embert keresztényé, amit a szívével elfogad, azt tudja aztán értelmileg is feldolgozni. Én azt kívánom a testvéreknek, majd beszélgetünk még később róla, hogy mindig ezzel a szeretettel készüljenek egy-egy látogatásra, ha ezt imádságban hordozva, és imádságban előkészülve teszi, biztos, hogy nem marad eredménytelen. Nem úgy, hogy holnap eljön az illető már testre a templomba, de úgy, hogy benne a lelkében valami változás elkezdődik. Hiszen lassú-lassú érlelődés az, ami az emberben végbe megy, amikor végre azt mondja, hogy igen, Uram, hozzám akarok tartozni, és neked szeretni élni, szolgálni. Ebben segítse a testvéreket az a lélek, aki azt ígérte, hogy ki árad mindazoknak szívébe, akik tőle kéri, és ez nem más, mint a Jézus lelke. Imádkozzunk. Urunk, amíg magunk akarunk csak valamit, semmire sem megyünk. Amikor te munkálkodsz bennünk, és a testvérekben is, akkor születik az áldás és az eredmény. Köszönjük, hogy te végzed a magad munkáját. Köszönjük, hogy nem adsz magunkra, és bízhatunk benned. Így indíts ezen a napon is, áld meg minden előadást, minket pedig tégy készé a szolgálatra, a szeretetre, annak megélésére, továbbadására, hogy te magad is úgy szerettél minket, hogy életedet adtad értünk. Nincs senkiben nagyobb szeretet, mint ha barátaiért adja az életét. Köszönjük, hogy te ezt tetted velünk. Add, hogy mi sem legyünk restek, hanem készek erre a szeretetre. Mi, Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A 446. énekünk 4.-5. versét énekeljük.